És akkor most folytassuk a mi Urunknak a dicsőítését. A 475. elkezdett ének tovább éneklésével. A második és a harmadik versszakot énekeljük. Keressetek buzgón és megtaláltok. Gyertek, együtt hívjuk segítségül Istent, mielőtt Isten igét felolvasnám és meghallgatnánk azt. Legyen a mi segítségünk és a mi együttlétünk megáldása a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örökkévaló és igaz Isten. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és úgy figyeljünk Isten igére, amit felolvasok a Lukács szerinti evangélium 13. fejezetéből. Az elmúlt napokban olvashattuk a bibliaolvasó karaus szerint, tehát a 13. fejezetéből a Lukács evangéliumának a 22-től 30-ig terjedő ige szakaszt. Amikor Jézus Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. Valaki ezt kérdezte tőle, Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Amikor már felkelt a házura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdetek az ajtón, és így szóltok, Uram, nyiss ajtót nekünk. De ő így válaszol nektek, nem tudom, honnét valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani, előtted ettünk, és ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Ő pedig ezt mondja nektek. Nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Amikor látjátok Ábrahámot és Izsákot, Jákóbot és a prófétákat mind az Isten országában, és hogy ti magatok ki vagytok rekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Ez Isten igéje. Amen. Amit szeretnék ma üzenetként elmondani, ebből az ige szakaszból kiindulva az, hogy soha nem maradjunk Isten előtt úgy, hogy mi benne vagyunk egy gyülekezetben, ahogy most is itt vagyunk, de nincs személyes kapcsolatunk Jézus Krisztussal. Jézus Krisztus ebben a nagyon-nagyon fontos ige szakaszban erre hívja fel a figyelmünket, hogy személyes kapcsolatunk legyen vele, mert nagyon nagy a tétje ennek, és ezt fogjuk hallani, hogy mi a tétje ennek. Most pedig imádkozzunk. Istenünk, kedves atyánk, ebben a nagyon változó világban, ahol az időjárás is szinte egyik óráról a másikra meg tud változni, egyik pillanatban nagy meleg, másik pillanatban meg már lehűlés, eső, de amikor annyi minden változik, olyan jó most rád tekinteni, aki soha nem változol, akinek az árnyékában sincs a változás. Köszönjük, kedves atyánk, hogy rád tekinthetünk. És a mi életünk is sokféle módon változik, alakul. De olyan nagy kegyelem, kiváltság, hogy veled, általad formálódhat. Köszönjük, atyánk, a Jézusban adott újjá teremtés, újjá formáltatás lehetőségét. Kérünk, segíts, hogy ma ez itt történjen közöttünk, bennünk ez az újra formáltatás, ez az új teremtés. Köszönjük, hogy lehetséges az, hogy a régiek elmúltak, és íme újjá lesz minden Krisztusban. Add nekünk ezt is, nem kevesebbet, atyánk, a Jézus áldozatáért. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nyissuk ki az énekeskönyvünket a 445. éneknél. Ez egy nagyon komoly önvizsgálatra indító ének, és segítsen abban, hogy az ige hirdetésre is, de az azt követő úrvacsora vételre is így készüljünk ezzel az éneknek a segítségével. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok. Az első két versét énekeljük az ige hirdetésre készülve. És most figyeljünk, nagyon figyeljünk Isten szavára. Ez az előbb felolvasott ige szakaszból ismét felolvasom, tehát a Lukás szerinti evangélium 13. fejezetéből a 24. verset. Ezt hallgassuk meg. Jézus mondja, Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Ez Istennek igéje. Foglaljunk helyet. Van egy régi történet, amely arról szól, hogy egy királyi udvarban van egy csodálatos kórus, és ez a kórus gyakran gyönyörködteti a királyt az énekével. És nagyon szereti a király ezt a kórust, úgyhogy egyszer úgy dönt, hogy a kórus tagjait egyen-egyenként hívja magához, hogy egyénileg ki hogy tud énekelni, mert ugye együtt nagyon szép, ahogy énekelnek. És hogy nem kiderül, hogy egyik-másik kórustag nem tud énekelni. Valójában csak azért áll oda, mert hát a király kórusában lenni jó, ahhoz tartozni, de hangja nincs, de énekelni nem tud. De azt el tudja játszani, hogy énekel. Tátog. Azért nagyon fontos most ez a történet ebben a mi üzenetünk megfogalmazásában, mert a kereszténységet illetően a lehető legnagyobb csalás, de tovább mondom, öncsalás az, amikor valaki attól, hogy templomba van, egy gyülekezetnek valamilyen formában tagja, azt hiszi, hogy ettől keresztény. Azt hiszi, hogy ettől önmagában Jézus Krisztusnak tanítványa. Pedig valójában nem az. Lehet olyasmi, ahogy ebben az idézett történetben, régi történetben, hogy ott vagyok, jelen vagyok abban a bizonyos kórusban, de nem tudok énekelni. Valójában csak tátogok. És mindenki azt hiszi, hogy én is éneklek, de nem. Közben nem. Mindenki azt hiszi, aki lát, lehet, hogy most szomszéd, családtag, akárki, aki látott, hogy eljöttem a templomba, itt vagyok, hogy keresztény vagyok, lehet éppen lelkipásztorként is így járni, hogy igét hirdetek, és ez önmagában azt jelenti, hogy Krisztus tanítványa vagyok, és lehet, hogy nem. Lehet, hogy van templomba járás, de nincs Isten szín előtt való megállás. Lehet, hogy van olyan, hogy választói névjegyzékbe találtatik a nevem, de nem találtatik az életkönyvében. Jelenések könyve, olvassuk el, hogy mi van ott az életkönyvével kapcsolatban. Lehet, hogy van egy öröklött vallásom, már úgy, hogy apám, anyám, vagy csak az egyik szülőm ugye által, hát úgy szoktuk mondani, hogy beleszülettünk, de nem vagyok újjászületve. Ugye ismerős, amit Jézus mond egy éjszakán, egyébként egy hipervallásos egy embernek, aki egy vallásos tekintély volt, akire mindenki úgy nézett rá, hogy példakép, Nikodémus, János 3. Jézus ebben a történetben ezt leplezi le, ezt az öncsalást. És hadd bátorítsak testvérek mindenkit arra, hogy ne féljünk ettől a leleplezéstől. Amikor Jézus valakit leleplez, azt azért teszi, hogy utána a lehető legjobbat adja nekünk, hogy felöltöztessen. Ugye a leleplezésben van az, hogy megszégyenülök, hogy lemeztelenít. De Jézus ezt azért teszi, hogy felöltöztessen, hogy a jót adja. Ne féljünk tehát ettől a leleplezéstől. Lehet, hogy gyakran megéljük, és ez jó, ha megéljük, hogy az Isten igéje leleplez, de ez jó, ha ez történik velünk. Megmondom őszintén, hogy nekem nagyon gyakran eszembe jut ez a történet, amit itt felolvashattunk, és pedig azért, mert itt egyértelmű tanítás van arról, hogy mi lesz a végkifejlet. Mi lesz a végkifejlet? Vagyis az örökké valóságban mi történhet velem? Ugye addig is, tehát pontosabban. De hova jutok egyáltalán? És ez nagyon nem mindegy. És a lehető legjobb dolog, erről különböző összefüggésekben beszél Jézus az evangéliumokban, az, amikor valaki az életét a végkifejlet felől látja. Úgy hozza meg a döntéseit. Azt szerint él, hogy mi a végkifejlet. Mi a végkifejlet? Mi a végkifejlet? Hát ebben a történetben elmondja Jézus. Lukács, mint hogyha nagyon akarná hangsúlyozni Jézusnak a mindenki számára elérhető tanítását, azzal kezdi ezt a történetet, hogy Jézus városokon és falvakon haladt át, az sem elékes, hogy éppen Jeruzsálembe ugye következik az ő felemeltetésének, az ő halálának az ideje, és azt mondja Lukács, hogy mindenütt tanított. Gondolom, nem mondok ezzel semmi újat, hogy Isten igéje hirdettetik azóta is, most is. Rengeteg templom, imaház, vagy egyszerűen csak egy kis közösség összegyűlt, talán ma is az Úr napja, Jézus feltámadásának az ünnepe. Ezt ünnepeljük, hogy az Úr napján, hogy Jézus győzött, és összegyűlnek emberek, és az ige hirdettetik. Rengeteg eszköz áll a rendelkezésünkre a technika szerint, hogy Isten igéje szóljon. Csak az nem mindegy, hogy mit kezdünk mi ezzel, testvérek. Azzal, hogy Isten szól. És nagyon érdekes, hogy valakiben megszólal valami, nem mondja az ige, hogy ki ez az ember, a származásáról sem beszél, hogy kihez tartozik. Csak egyszerűen valakinek nevezi ezt az embert, aki feltesz egy kérdést, hogy Uram, kevesen üdvözülnek-e? Mi van-e mögött a kérdés mögött? Csak sejthetjük a Jézus válaszából. Hát a kérdés mögött, én úgy érzem, hogy egy kis spekuláció van. Talán mi is sokszor úgy eljátszunk a gondolattal, hogy sokan vagy kevesen. Netán jó lenne egy statisztika, nem? Egy diagram, ahol látnánk, hogy felekezetileg, ugye ezek itt, amazok ott, reformátusok biztos többen lesznek, nem? Vagy Széchenyi úti reformátusok, ugye egy kicsit úgy magunk felé gondolva, vagy magunkra. Vannak ilyen spekulatív kérdéseink. Ha nem is tesszük fel, de gondolatban biztos sokszor vagyunk ezekkel a kérdésekkel így. És az a jó, hogy erre a kérdésre, erre a rosszul feltett kérdésre Jézus egy nagyon-nagyon fontos dolgot mond el. Én gyakran találtatom úgy, hogy bennem is vannak kérdések, és soha nem azt a választ, vagy nem mindig azt a választ kapom Jézustól, amit szeretnék, hanem valami egészen meglepőt. Van ilyen, tehát Istenhez sokszor így közeledjünk, hogy meg fog lepni. Nem biztos, hogy azt kapjuk, amit várunk, vagy amire vágyunk, hanem azt, amire szükségünk van. Ezt egy idős igehirdető tanácsolt egy fiatalabbnak, hogy ne azt adjad az embereknek, amire vágynak. Lehet, hogy rosszra vágynak, hanem azt, amire szükségük van. Na, Jézus ilyen. Egy rosszul feltett kérdésre egy nagyon-nagyon fontos tanítást fogalmaz meg, ami lényegbe vágó. És az sem mellékes, hogy nem ennek az embernek mondja, ugye nem egyes számban beszél hozzá, hogy na, akkor tedd ezt, vagy tedd azt, hanem itt Lukács külön megjegyzi, hogy Jézus, amikor válaszol, azt mondja, hogy ő így felelt nekik. Vagyis többes számba beszél. És ebben a többes számba most mi is beletartozunk. Ó, ki ne vonjuk magunkat ebből. Ugye az örök érvényű igéből. Mit válaszol? Egy felszólítással válaszol Jézus, azt mondja, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, sokan igyekeznek majd, és nem tudnak. Miért nem tudnak? Mert az üdvösség ideje, és időben élünk, az előbb is hallottuk ugye a harangot kongatni, vagy inkább felfele kéne mutassak jó irányba. Ugye időben élünk, de egyszer az időben az üdvösség ideje lejár. Ez világosan el van mondva ebben a tanításában Jézusnak. És eljön az idő, nem tudjuk, hogy mikor, akik tudják, azok nagyon tévednek, mert a Bibliában nincs szó erről. És senki nincs felhatalmazva, hogy számolgasson. De eljön az idő, amikor késő lesz az üdvösséget keresni. Tehát most van az ideje annak, hogy mindenkit tanított Jézus, jelen idejűleg is, tehát mindenkit tanít Jézus, de eljön az idő, amikor már vége lesz ennek is. Erről világosan beszél Jézus. Vagyis le lehet késni az üdvösséget. Le lehet maradni. Mégpedig örökre. És pontosan erről szól a folytatás, hogy vágynának már bemenni azok, akik nem akartak bemenni a szoros kapun, és egy pár beszédet olvasunk, ugye zörgetnek az ajtón, és kérik a házurát, ez egy nagyon fontos megjelölés, ugye így nevezi az atyát Jézus, ugye a házura, és zörgetnek, és akkor kiszól kétszer is a házura, nem tudom, honnét valók vagytok. És mikor másodjára is elmondja, hogy nem tudom, honnét valók vagytok, akkor azt is elmondja, hogy távozzatok, ti gonosztevők. Ez egy nagyon rettenetes mondat. És akkor Jézus folytatja, elmondja azt a pár jellemzőjét a kárhozatnak, vagy közismertebb nevén a pokolnak, amit máshol is olvasunk, és azt mondja, hogy akkor lesz ott sírás, fogcsikorgatás. De azt is elmondja, hogy ugyanakkor ott lesznek az Isten országában Ábrahám, Izsák, Jákob, sőt, egyértelmű utalást tesz arra, hogy az akkor szörnyen lenézett és megvetett pogányok, tehát a nem zsidók, abban az időben úgy értették a pogányokat, ma mást értünk alatta, hát azok is ott lesznek az Isten országában. Ugye négy égtájról beszél Jézus, hogy kelet és nyugat, észak és délről is jönnek sokan, és ott lesznek. Ti pedig kirekesztve onnan. Mert az utolsókból lesznek az elsők, és az elsőkből az utolsók. Ez nagyon egyszerű. Tehát senki ne érezze magát feljogosítva arra, hogy mert valamilyen képpen ugye elől jár, akár az istentiszteletek látogatásában, akár az ige hirdetésében, tehát én sem vagyok ez alól kivétel, hogy akkor az minden rendben van, hogyha ugye nem mentem még be a szoros kapun. De ugyanakkor az is lehetséges, hogy ma valakire azt mondjuk, hogy hát ez nagyon távol van az Isten országától. Ez egy nagyon nagy bűnös ember, és megelőzhet testvérek minket. Nem baj, ha egy kicsit most zavarba jövünk ebben a leleplezésben. Két nagyon-nagyon fontos szót emelnék ki, és ebből fogalmaznám meg a lényegre törő üzenetet ebből a történetből. Ez két felszólító mondat. Az egyik az, hogy igyekezzetek, és a másik az, amikor Isten egyszer majd azt fogja mondani, hogy távozzatok. Miért mondja Jézus, hogy igyekezzetek? Ez a kifejezés egy nagyon-nagyon súlyos szó. Olyannyira súlyos, hogy az orvosi szakkifejezések között ez a szó ott van, még megértjük mi magyarok is, bár görög kifejezés, az agonizálás. Jézus itt ezt a szót használja erre, hogy igyekezzetek. Az agonizálás azt jelenti, hogy életre halálra küzdeni. Élet-halál harcot vívni. Az, hogy az ember, én és te, az üdvösségbe belépünk, ez élet-halál harc. Ez nem egy ilyen passzió kérdés, hobbi, hogy na hát akkor most eldöntöm, hogy megyek templomba, nem megyek, részt veszek valamilyen gyülekezeti foglalkozáson, nem veszek részt. Tehát ez nem egy ilyen, na majd eldöntjük, hanem ez életre halálra menő küzdelem. Életre halálra menő küzdelem az én lépésem, mert ugye az Isten lépése az megtörtént 2000 évvel ezelőtt, és ez ma is érvényes. A kereszt halála Jézusnak ma érvényes, és ez olyan jó, hogy ma még mindig érvényes, de hátra van az én lépésem. Ami életre halálra menő küzdelem. Fél évente szoktam járni egy lelkészi körbe, ahol, tehát úgy őszintén felvállalhatjuk azt, ami az életünket jellemzi, éppen akár örömeinket, bánatainkat. És ott ebben a lelkészi körben van egy idősebb lelkész, aki folyamatosan minket fiatalabbakat megkérdez, hogy ahol az igét hirdeted, ott világos-e a gyülekezet előtt, hogy az ige hirdetés a halálból az életre hívás? Érthető, testvérek? Tehát az ige hirdetésnek és az ige hallgatásnak nem kevesebb a tétje, mint hogy a halálból az életre hív minket az Isten. Az csak az ő nagy kegyelme és kiváltsága, hogy erre embereket használ. De az Isten a halálból az életre akar hívni, amikor minket megszólít. Jézus mondja, hadd idézem szó szerint, és ez két olyan igevers, amit kívülről kellene tudni. Vannak a Bibliának olyan mondatai, amit jó, ha kívülről tudunk. Mert annyira fontos, hogy a szívünkben folyamatosan ott legyen, nyilván az értelmünkben, de onnan a szívünkben. És Jézus a János evangéliumában 5. fejezetében mondja a következőket, 24-25. vers. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. És Jézus folytatja, bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak! Nem tudom, hogy ez világos-e számukra, hogy miről beszél itt Jézus. Azt mondja, hogy a halálból átment az életbe, aki hisz az ő szavának. És azt mondja, hogy most van ez az óra, hogy a halottak hallják az én hangomat. Hadd kérdezzem meg, hogy számodra eljött-e ez az óra, amikor ez megtörtént, hogy a halálból feltámadtál azáltal, hogy Jézus szavát befogadtad. Nem csak egy igehirdetést hallottál, amit lehet minősíteni, ugye 1-10, akár, hogy jó volt, kevésbé volt jó, dadogott az ige hirdető, vagy nem, hanem megtörtént-e az számodra, hogy Isten szava szólt hozzád. És te befogadtad azt a szót. És Isten szava, az ige, ugye azt mondja több helyen a Szentírás, hogy mag, amely mag meg tud termékenyíteni, úgyhogy életed lesz ebből. Világos ez számunkra, testvérek, hogy ez a tétje az ige hirdetésének és az ige hallgatásának? Figyeljük meg egy rövid kis kitekintés arra, hogy mi történik akkor, amikor kívül maradnak. Elmondják világosan az önmagukat kirekesztők, és elárulja őket a szavuk, azt mondja, nem előtted ettünk és ittunk. Hát nem a mi utcánkban tanítottál, mondják a házurának. Mit jelent az? Hogy ezek az emberek folyamatosan az Isten közelében voltak? Nem ateisták, nem olyan emberek, akik nyilvánosan deklarálják, hogy nincs Isten, akiknek eszükbe jut még véletlenül sem, hogy valamelyik templomba elmenjenek, hogy Isten igét meghallgassák. Tehát világosan elmondják a saját szavukkal, hogy Uram, hát mi tudunk rólad, hát előtted ettünk, ittunk, a mi utcánkban tanítottál. Csak egy nagy és fontos különbség van, aközött, hogy előtted vagy veled. Értjük? Mert amikor valaki bemegy a szoros kapun, és tényleg igyekszik életre, halálra menő küzdelbe, hogy bemenjen, akkor ott már az következik, hogy veled. Vagyis az életem minden dolgába belevonom a házurát, akiben megtestesült Jézus Krisztus, a mindenható Isten. Nagyon szeretném kérdezni tőletek, testvérek, ebből kiindulva, hogy világos az számunkra, hogy a templom bejárás, vagy a gyülekezethez tartozás, mindegy, hogy milyen formában. Ennek ugye számos formája van. És örülök neki, tehát így picit már ismergetve a gyülekezetet, nagyon sokféle formája, nyitott kapuja van ennek a gyülekezetnek, hogy gyere, vegyél részt, de tudomásul vesszük el, hogy ez önmagában nem az üdvösség. Úgy örültem, amikor hát felfedeztem, nem most, korábban, egy kicsivel, hogy jó széles az a kapu, vagy az ajtó, amin be lehet jönni a templomba. És ez jó! Ez egy szimbolikus jelzés arra nézve, hogy jöhet bárki, aki kíváncsi az Isten szavára. Jöjjön, hallja, hogy mit mond az Isten, hogy eljusson az üdvösségre. De ez a kapu nem az üdvösség kapuja. Van akadálymentesítés, ugye, korszerű itt a bejárat, minden van, de ez nem az Isten országába való belépés. Oda egyénileg mindenkinek, saját magának be kell lépni. Nincs tömeges belépés az Isten országába. Világos ez számunkra, testvérek? Azt gondolom, hogy ez egy kardinális kérdés, tehát egy sarokköve a tanításnak. És úgy vegyük mi is ezeket a tanításait Jézusnak. És itt van a másik kifejezés. Nagyon nehéz erről beszélni. Az egyik régi tanító azt mondta, hogy amikor a kározatról beszélsz, akkor sírj. Sírj. Ugye, talán a mai ige a bibliolvasó kalauzba az, hogy Jézus megsiratja Jeruzsálemet. Egyszer Isten azt fogja mondani, hogy távozzatok. És nagyon-nagyon nehéz erről beszélni. Mert ez egy végtelenül szomorú megszólítás, testvérek, hogyha belegondolunk. Tehát az az Isten, aki alapjába véve a világ teremtése óta, a bűnbeesés óta folyamatosan vágyik az ember után. Annyira vágyik, hogy végül, ugye azt olvassuk, hogy emberi testet ölt magára. Odáig elmegy az Isten, csak hogy visszakaphasson. Egyszer azt fogja mondani, hogy távozz. Nem tudom, honnan való vagy. Nem beszélgettünk, ugye? Nem mutatkoztál be? Nem kérdeztél, hogy van ez, hogy van az, mint a gyermek. Nem véletlenül mondja, hogy ilyen neki az Isten országa, Jézus erre is utal, de ez egy másik történet. És egyszer azt fogja mondani ez az Isten, hogy távozz. De milyen jó, hogy jövő időben van. Ez az egyszer. Ez a biztos egyszer, hogy ez még nem ma van. És én ma arra szeretnélek titeket bátorítani, hogy ezt úgy halljátok, hogy ez egyszer meg fog történni, de most még nem. Nem ez az érvényes. Tudjátok, mi érvényes ma? Az érvényes, hogy Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva és megvagytok terhelve, mert én nyugalmat adok nektek. Vagy ma az érvényes, hogy aki én hozzám jön, ezt semmiképpen nem küldöm el. Ugyancsak Jézus mondja. Vagy ezt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy járuljatok bizalommal a kegyelem királyi székéhez. És ma hál' Istennek nem érvényes ez a távozzatok. Tehát hogy ha azt szeretnénk, és jó lenne, ha ezt szeretnénk, hogy ne, soha ne halljuk ezt, hogy távozzatok, akkor ezt kellene megfogadjuk. Ugye ez a háromszor is elhangzó, vagy az általam idézett igékből háromszor is elhangzó, hogy jöjjetek, jöjjetek. Nem olyan régen nagyon-nagyon szívfacsaró történetet olvastam. Ez egy megtörtént eset. Egy angol diplomata, aki az ugandai külképviseleten dolgozik, ez afrikai ország, ez az Uganda, meglátogatott ebben a nagyon szegény országban egy árvaházat. Egy ilyen hatalmas épületben volt, több helyiségben, rengeteg gyerek gondozásba, tehát ilyen árvaházi gondozásba. És ez az angol diplomata, ahogy járta végig ezeket a szobákat, a lehető legnagyobb nyomorban éltek ezek a gyerekek, az egyik szobába feltűnt neki, hogy a gyerekek nem sírnak. És akkor megkérdezte az áruház igazgató nőjétől, hogy lehet, hogy gyerekek, és látja egyértelműen az életfunkciókat, tehát élnek, de nem sírnak. És akkor elmagyarázta az áruház igazgató nője, hogy ez azért van, mert ez egy olyan szoba, ahol pár hetestől két éves korig kerülnek be a gyerekek, hát csecsemők, igen, többnyire, és az első két hétben sírnak. Ugye a szükségüket valahogy kifejezik, de miután azt tapasztalják két hét után, hogy nincs senki, aki menjen rajtuk segíteni, mert nagyon kevés a munkaerő, abba hagyják a sírást. És azért szívfacsaró számomra ez a földi történet, mert valahogy azt juttatta eszembe, hogy a kárhozat is ilyen, az Isten nélküli állapot. Jó, olvassuk azt, hogy ott sírás és fogcsikorgatás lesz, de ott már nincs az Isten segítő keze. Mert lejárt az ideje annak, hogy valaki ugye, nyújtsa a kezét ezután a segítő kéz után, amit Jézus Krisztusban felénk nyújt az Atya. Szeretnélek bátorítani titeket, testvéreim, hogy ma sírjatok Isten előtt. Mert komolyan fogja venni a sírásotokat. Én azt olvasom az Új Szövetségben, hogy Jézushoz akárhányszor, akárki ment őszintén, bármi is jellemezte az életét, bármilyen mélységben is volt az illető, Jézus nagyon nagy figyelemmel fordult a felé, az ember felé. Soha nem küldte el. És ez ma is igaz. Egy dolgot tehetsz, és pontosan ebben van az igyekezet, ugye az életre halálra menő harc, hogy felvállald önmagad. Tudjátok, ez a küzdelem. Tehát nem tudom, hogy megfigyeltük-e a szívünk mennyire csaló, és hogy mennyire nem tudom felvállalni önmagamat, a bűnös önmagamat, sőt, ami még több, a büszke önmagamat a bűnösségben. Tehát az életre halálra menő harc, az agónia ez, hogy felvállalom magam Jézus előtt. És ezt ma megteheted. Ma nem azt mondja Isten, hogy távozz. Nem akarok rólad tudni. Takarodj, ahogy talán mondjuk is a minket felbőszítő gyerekeinknek. Ezt nem mondja az Atya, mert ma a kegyelem ideje van. De szeretném mondani azt is, hogy ez nem tart örökké, ez a kegyelmi idő. Gyere! És fogadd el az Atyának ezt a hívását, amit Jézusban ma is mond feléd. És próbáld az életedet a végkifejlet felől látni, és minden döntéseidet úgy meghozni. Amen. Elkezdtük a 445. éneket énekelni. Folytassuk a 3.-4. versével. Ha jót tettél velem, ha áldva látogattál, így kezdődik a 3. vers. Kedves atyánk, könyörülj meg rajtunk, hogy soha ne halljuk ezt a szádból, hogy távozzatok ti gonosztevők. Könyörülj meg rajtunk, hogy addig, míg tart a ma, amíg nyitva van az üdvösség ajtaja, köszönjük Jézus, hogy benned nyitott ez az ajtó a menny felé. Valóban igyekezzünk, vállaljuk fel önmagunkat. Urunk, megvalljuk előtted, hogy olyan nehéz, sőt lehetetlen. Ne lemondani a szégyen takargatásáról, ahogy az ige mondja, hogy felvállalni azt, hogy kik vagyunk. De olyan jó, hogy előtted ezt megtehetjük. Hiszen te szeretsz, és felvállalsz minket, Jézus, akárkik is vagyunk. Ó, bárcsak meghallanánk ezt most, Urunk, hogy te szeretsz, és nagyon fontosak vagyunk neked, és nem akarsz lemondani rólunk. De könyörű, hogy tegyük meg ezt a mi lépésünket. Te egy óriási lépést tettél felénk, amikor a menny magasból jöttél el, és meghaltál a bűneinkért. De nekünk meg kell tennünk ezt az egy lépést személyesen. Könyörülj meg, kedves atyánk, hogy végig tudjuk ezt gondolni, hogy vajon azonos-e a külső, amit látnak az emberek, vagy mi magunk is talán áltatjuk magunkat ezzel, azzal, ami belül van. Vajon nem-e vegyülünk el, mint azok a bizonyos kórustagok? Könyörű, hogy ezeket a kérdéseket magunknak tudjuk szegezni. Köszönjük, kedves atyánk, hogy hívsz ma is, és a te szeretetednek egyértelmű látható jele az úrvacsora is. Jézus megtört teste, kiontott vére. Ó, hadd emlékeztessen ez, hiszen Jézus, te épp azért hagyod hátra, hogy a te emlékezetedre gyógyíts ki beteges amnéziánkból, feledékenységünkből, Jézus, hogy emlékezzünk, hogy el ne felejtsük soha, hogy mit tettél értünk, és ez mozgasson meg minket, hogy igyekezzünk. Könyörülj meg, Urunk, a betegeken, a különböző lelki vergődésben lévőkön, fájdalmat hordozókon, testben és lélekben. Könyörülj a gyülekezet minden egyes tagján, Urunk, hogy a tied legyen, ne csak egy látható gyülekezeté, vagy annak tagja. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom, a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, és zárjuk a szívünkbe, amit hallunk. Isten abban mutatta meg irántunk az ő szeretetét, hogy az ő egyszülött fiát küldte el a világba, hogy éljünk általa. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és készüljünk az úrvacsorára a 345. énekünkkel. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom.